Budapestről a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus. 2025. április 5-én, szombaton. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szentmise áldozatot mutatnak be neked, mennyei atyam. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat, és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istenem, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is, e szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről Carlo Carettótól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Amint szerető emberek egymásra várakoznak, úgy várakozik Isten reánk emberekre. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5:10 megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 17:30 hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Vincéket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd természetesen ma is fellapozzuk a kalendáriumot, ezúttal április 5-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 18:00 a legfrissebb híreket ismertetjük, és újabb műsorajánlóval én legközelebb 18:05 várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Isten, én Istenem, mert Te az enyém vagy. Semmim nem hiányzik. És mert én a Tiéd vagyok benned, szabadítómban, benned dicsekszem mindörökké. Minden szomorúságomban Te vidítasz fel ünnepi terített asztaloddal. És hol is volna jó sora az én lelkemnek, ha nem Te benned, életem Istene. Ha így édes a nyomorúságban a Te dicséretedre való emlékezés, mi lesz majd akkor, Istenem, ha Istenséged sugárzásában megjelenik dicsőséged? Ha a cseppek, amelyeket most ízlelek, így felüdítenek, mi lesz akkor, édes Istenem, mikor egész bőséged az enyém lesz? Ha vigasztalásod most betölti jókkal vágyamat, mi lesz majd akkor, üdvösségem Istene, ha lelkemet egészen elnyered? Istenem, Istenem, ha Te magadhoz fordítod lelkemet, nem hagyod, hogy rajtad kívül bármit érezzek, gondoljak, önmagamat is magadba vonzod, hogy már nem is gondolhatok magamra, mert el vagyok rejtve Te benned.
Hallgassák meg híreinket! Nyugat-Európában a migráció támogatása miatt erősödik az antiszemitizmus. Ott ezt bátorítják, eltűrik és elfogadják. Ezzel szemben Magyarország kivételnek számít. Nálunk zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. Jelentette ki a miniszterelnök, a hagyományos pénteki Kossuth rádiós beszélgetésben. Orbán Viktor azt mondta, olyan világban élünk, hogy Nyugat-Európában minden nap erősödik az antiszemitizmus. Ahogy nő a migráció, úgy nő az antiszemitizmus, és azzal, hogy az európai vezetők nem is akarják megállítani a migrációt, akarva, akaratlanul növelik az antiszemitizmus Nyugat-Európában. A kormányfő arról is beszélt, Magyarországnak közvetlen érdeke Izrael stabilitása, mert ha a közel-keleti térségben háború van, vagy bizonytalanság, instabilitás, annak mi is kárvallottjai leszünk. Európa 10 leginnovatívabb országa közé kell kerülnünk 2030-ra, és cél az is, hogy legyen magyar egyetem a világ és Európa 100 legjobb egyeteme között, jelentette ki Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Széchenyi István 200 évvel ezelőtt 1825-ben alapította meg a Magyar Tudományos Akadémiát. Ennek tiszteletére az országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a Magyar Tudomány éveként ünnepli. Hozzátette, hogy az emlékév alkalmával 1200 a tudományt népszerűsítő program lesz szerte a Kárpát-medencében. A 2023-as indulása óta csaknem 1500 falusi kisbolt működését segítette a kormány a Magyar Falu program támogatásain keresztül, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos Nemes Pátron. Jopáros Alpár a csaknem 42 millió forintos támogatással megújult helyi vegyesbolt átadásán arról beszélt, a világjárvány, majd a háborús szankciók politikája miatt indult energiadrágulás következményeként kisvállalkozások sokasága került nehéz helyzetbe Magyarországon. A Magyar Falu program a kezdetektől többségében önkormányzati intézmények, utak, járták felújítását, helyi vállalkozások működését, fejlesztését, templomok felújítását segítette, de az igényekhez igazodva új elemekkel is bővült idén. A falusi kisboltok továbbra is lehetséges támogatása mellett a kocsmák működését és bankjegykiadó automaták telepítését is segítik, illetve újraindul a templomok felújítására vonatkozó pályázat, ismertette a kormánybiztos. Az autizmus világnapja idén is lehetőséget teremt arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az autizmussal élő emberekre és azokra, akik őket segítik nap mint nap. A héten zajlott április 2-ai világnap alkalmat adott arra, hogy megújuljon az autista.hu, a Gyöngyösi Autista Segítő Központ hivatalos oldala. A frissített tartalmak között az érdeklődők átfogó képet kapnak az intézmény szolgáltatásairól, programjairól és szemléletéről is. Április 11-én pénteken a Szent István Bazilikában az esti szentmise után a hét fájdalmú szűzanyával a kereszt alatt címmel nagybőjti Máriás elmélkedést tart Kovács Zoltán egyetemi tanár mariológus. A keresztutat az altemplomban végzik, majd ezután szentmise lesz. A körülbelül fél órás a hét fájdalmú szűzanyával a kereszt alatt című nagybőjti elmélkedésre a szentmise után kerül sor. Végül a szombati időjárásról. A kezdeti napos időt fátyolfelhős idő váltja, az északkeleti ország részben már erősebbek lesznek a felhősebb körzetek. Markáns hideg front érkezik. Az egész országban előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái: Ferenc pápa üzenete az olaszországi egyház második szinodális ülésére. Az egyház nem a többségé vagy a kisebbségé, hanem a zarándokoló népé. A pápai ház szónokának harmadik nagybőti prédikációja. Tudjunk felkelni, a feltámadás öröme. Édesanyámmal utolsó zarándok útján Bódi Margithoz Litérre. Vértesaljai László jegyzete.
Ferenc pápa: az egyház nem a többségé vagy a kisebbségé, hanem a zarándokoló népé. A pápa üzenetet küldött az olaszországi egyházak második szinodális ülésére, melyben emlékeztet: a keresztény öröm nem a problémák kényelmes megoldásából születik, hanem abból a bizonyosságból, hogy az Úr sosem hagy magunkra minket. Ezt ő maga is megtapasztalta kórházi kezelése során, illetve mostani lábadozása idején. A keresztény öröm sosem zár ki másokat, mindig inkluzív, mindenki számára. Ezt a gondolatot osztotta meg a pápa az olaszországi egyházak második szinodális ülésének tagjaival, akik március 31-e és április 30-a között tanácskoztak a Vatikánban. Március 28-án kelt üzenetében a Szentatya megállapítja, hogy az igazi öröm nem egy könnyed vidámság, nem a kényelmes probléma megoldásból születik, nem kerüli el a keresztet, hanem abból a bizonyosságból forrásozik, hogy az Úr sosem hagy egyedül minket. Az Istennek ezt a közelségét személyesen is megtapasztalta a pápa kórházi tartózkodása alatt, és most a lábadozása idején is. A keresztény öröm az Istenre való hagyatkozás az élet minden helyzetében, az Úrtól kapott ajándék. Ez az öröm a mindennapok és a másokkal való osztozás pillanataiban teljesedik ki, széles távlatok és befogadó stílus jellemzi. Az egyház nem többségből vagy kisebbségből áll, hanem Isten hűséges, szent népéből, aki az ige és a lélek által megvilágosított történelmen áthalad. A szinodális találkozó résztvevői hagyják, hogy a kreatív összhang vezesse őket, melyet a Szentlélek teremt, és így szavazzák meg az irányelveket, melyek az olaszországi egyházak jövőjét jelentik. Az öröm témája állt a több mint 1000 résztvevő megbeszéléseinek középpontjában, köztük püspökök, egyházmegyei küldöttek és meghívottak. A találkozó célja egy javaslatcsomag megszavazása volt, melynek címe: hogy teljes legyen az öröm. Olyan ajánlásokról és ötletekről van szó, amelyek a 2021 óta elindult szinodális folyamatban merültek föl. Az ülés végén ezeket a javaslatokat átadják az egyes egyházmegyék püspökeinek, hogy kidolgozhassák a helyi egyházakra vonatkozó irányelveket, de egyben az olasz püspöki konferenciát is segítsék.
Harmadik nagybőti prédikáció: tudjunk felkelni, a feltámadás öröme. Április 4-én pénteken reggel 9 órakor tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház szónoka 6. Pál aulában harmadik nagybőti prédikációját, a Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva átfogó nagy téma körében. A római kúria tagjai előtt tartott beszédében a szónok a feltámadás különleges vonására emlékeztetett. Jézus nagy mértékletességgel és örömteli szegénységgel mutatkozik meg övéinek. A kapucinus szónok megelőző emlékelései arra emlékeztettek bennünket, hogy a Jézussal való szilárd egyesüléshez meg kell tanulnunk úszni a keresztség vizében. Ha engedelmesek maradunk a lélek belső sugallataira, felfedezzük, hogy képesek vagyunk olyan utat követni, amely a másik embert helyezi a középpontba, mégpedig szabadon és Isten szeretetével egybehangzóan. Krisztus életének legdöntőbb mozzanata a tanítmányultunk számára kétségtelenül a feltámadás. Ennek helyes szemlélése segít abban, hogy lépteinket a helyes irányba tereljük, anélkül, hogy hamis vagy túlságosan idealizált elvárásokat táplálnánk Isten akaratának megtapasztalásával kapcsolatban. A feltámadás helyes szemlélése megúv attól, hogy a szenvedéstől és a haláltól való félelem eluralkodjon rajtunk, mert tekintetünket arra a célra szögezzük, amely felé Krisztus szeretete vezet minket. A Krisztuson, az élet teljességéhez vezető kapun áthaladás magasrendű lemondást igényel. Mert le kell mondani arról a szemléletről, miszerint lehetetlen felkelni a kudarcokból és vereségekből bizakodó szívvel, készen arra, hogy újra kezdjük életünket és újra megnyíljunk mások előtt. Főként azok felé, akik megbántottak minket, de nem tudták összetörni a köztünk fennálló köteléket, hangsúlyozta a kapucinus szónok. Az evangéliumok legnagyobb meglepetése nem annyira az a tény, hogy egy ember, Isten fia, feltámadta halálból, hanem az a mód, ahogyan ezt megtette, hiszen a feltámadása arról tanúskodik, hogy a szeretet képes még egy nagy vereség után is felállni, hogy aztán tovább haladjon. A közös tapasztalatból kell kiindulnunk, szögezte le a szónok. Amikor ugyanis egy nagy trauma elszenvedése után sikerül felkelnünk, sokszor az első gondolatunk az, hogy miként tudnánk elég tiltát venni azokon, akik felelősek a szenvedésünkért. A föltámadt Jézus azonban nem érzi szükségét annak, hogy bármit vagy bárkit hibáztasson a történtekért, sem annak, hogy felsőbbrendűségét bizonygassa azokkal szemben, akik szerepet játszottak, vagy bűnrészesek voltak a halálában. Ellenben Jézus, immár élet és halál uraként, úgy dönt, hogy halála után nagy mértékletességgel és örömteli szerénységgel mutatkozik meg övéi előtt. Az evangéliumok egybehangzóan tanúsítják, hogy Jézus feltámadásának a módja mentes az elégtétel vagy bosszú bármilyen formájától. A legerősebb bizonyítékot Márk szövegében találjunk, főként a megállunk az eredeti befejezésnél, amikor az asszonyok félelemmel eltelve kijönnek a sírból, és senkinek sem mondják el a feltámadásról szóló hírt, amit az ifjú hírnöktől kaptak. Tehát a legkorábbi evangélium így zárult, a feltámadott megjelenéséről szóló beszámoló nélkül. Az első keresztény nemzedékek számára ugyanis az üres sír jele elegendő volt a feltámadásban való hithez, és hogy ezt másoknak is meghirdessék, vagyis a Krisztusban való új élet örömét. Máté evangéliuma ezzel szemben más módon hangsúlyozza a húsvéti esemény nagyszerűségét. Amikor az asszonyok elindulnak az üres sírtól, Jézus megjelenik nekik, hogy megerősítse az angyaltól kapott feltámadás bejelentését. Közvetlenül ezután azonban az evangélista arra törekszik, hogy megmagyarázza, miért volt Krisztus feltámadása olyan történelmi esemény, amellyel kapcsolatban kezdettől fogva hatalmas kétségek merültek fel. Ez szolgálja az ördög megvesztégetéséről szóló híradás, hozzátéve, ez a szóbeszéd mind a mai napig elterjedt a zsidók között. A feltámadás egy gyenge módjának láttán önkéntelenül is felvetődik a kérdés. Miért nem tudta meg a feltámadt Úr Jézus a halál felett aratott győzelmét nagyobb és meggyőzőbb erővel? Kérdezte a kapucinus szón. Hanem kételkedést is kiálthat egy olyan esemény iránt, amely annyira meghaladja felfogó képességünket, és ugyanakkor annyira szükséges a világ üdvösségéhez. Nem lett volna jobb, ha elég tételt vesz és megmutatja Isten igazságát és hatalmát, hogy a feltámadás eseménye meggyőzőbb legyen? Pazolini atya szerint ezekre a kérdésekre csak úgy tudunk válaszolni, ha a feltámadást a szeretet tapasztalataként és nem Isten hatalmi aktusaként értelmezi magát, hanem csak nagy vágyat érez arra, hogy továbbra is felajánlja, oda kínálja magát nekünk. Ahogy Szent Pál apostol írja a szeretet himnuszban, a szeretet nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Az eretetnek az a mindent hátraadni képes ereje nem azt jelenti, hogy Isten érzéketlen a szenvedéssel szemben. Akik igazán szeretnek, nem érzik szükségét annak, hogy számon tartsák az elszenvedett sérelmeket, mert a megtapasztalások öröme legyőz minden neheztelést, még akkor is, ha dolgok nem úgy alakultak, ahogyan azt elképzelték. Ha gyakran csalódottak vagyunk, talán fel kellene tennünk magunknak a kérdést, hogy mennyire szabadon éljük meg kapcsolatainkat. Ellenkező esetben azt kockáztatjuk, hogy azzal töltjük az időnket, hogy panaszkodunk, mutogatunk és kárpótlást keresünk az elszenvedett csalódásokért, és ezzel teherré válunk önmagunk és mások számára. Ilyenkor azonban elfelejtjük, hogy az igazi boldogság, ami igazán szerethetővé tesz bennünket, nem a körülményektől vagy másoktól függ, hanem attól a békétől, amellyel befogadjuk azt, amit az élet kínál nekünk. Végül is, ha valaki nem boldog mindazzal, amit az élet lehetővé tesz számára, mi aztán lesz abból, hogy halála után visszatér az életbe? Zárta Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka harmadik nagybőti beszédének első felét. Édesanyámmal utolsó zarándok útján Bódi Margithoz, Litérre. Vértesagyai László jegyzete. A tavalyi hosszú forró nyáron történt. A stabilan 35 fokos nagy meleg miatt nem nagyon tudtunk kimozdulni a balatonparti Antal telepen a nyers kövekből épített vaskos falu nyaralónkból. A reggeli 8-ra szentmise és a teraszon elkötött reggeli után mama a kert szögletében árnyas fák alatt varrogatott, hozzá a Bartók rádió zenéit hallgatta. A Balatonra is, noha csak 200 méterre volt, csak kora délelőtt vagy késő délután mehettünk le. Vártuk a tikkasztó meleg végét, ami a hónap végén jött el. Az utolsó szombat hajnalban végre friss szél támadt, 10 fokkal is megenyhült az idő. Váratlanul, de mégis bizonyossága született egy ötlet bennem. Mamikám, van-e kedved eljönni velem Bódi Magdihoz, Litérre? Ölébe engedte a kézi munkáját, és csillogó szemmel mondta ő, már éppen úgy akarta menni valahová. Ebédre visszajövünk, maradt még tegnapról paradicsomleves és egy kevés sült hal. Édesanyámat aztán soha nem kellett kétszer kérni, hogy kiröpüljünk, mert az első szóra csomagolt és öltözött. Tihany mellett a felső úton, aztán Füreden Arács felé iparkodtunk, mert szerettük a kertesházakat, a dűlőket nézegetni. Veszprémnek mentünk föl, és onnan le Litérre Fűző felé. Zarándok útra indultunk, így útközben a rózsafüzért imádkoztuk, Magdi tiszteletére a dicsőséges titokat mondtuk. 11 körül értünk oda, ám nagy meglepetésre a falu szinte teljesen üres volt. Eléptettünk egy tiszteletkört, és örömmel láttuk, hogy bizony tele van csinos házakkal, sok-sok új nyaralóval. A temető felé menet benéztünk a falu ősi, Árpád-kori nyitott templomába, amely a helyi református gyülekezet használatában van, úgy az 1700-as évek harmada óta. Nyitott biblia, szép varrottas az igeszéken, csend, tisztaság, és hozzá még frissen metszett fehér rózsák jelezték, hogy délután itt akár még esküvőre is összejöhetnek. Először Magdi vértanúságának a helyét keressük. Eligazít a kastély, amelynek óvóhelyi Magdiék egykor meghúzták magukat. A fehér sarok épülettől balra új épület, református iskola húzódik. Minden szép takaros rendben áll, csak éppen nem lehet bejutni, pedig a kastély előtt az udvaron, hatalmas fák alatt, ott van Magdi emlékműve. Bronz mellszobra fehér márványtömbön nyugszik, rajta felirat, Bódi Magdi 1921-1945. Átlosan felfelé ívelő támfalbalról hirdeti, szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Istennek. Készségesen ment sugározni az Isten és ember szeretetét a gyárba. Jobboldali párja hirdeti, Uram, királyom, védj magadhoz. Ez volt utolsó fohásza. Nem könnyű kibetűzni így távolról, de legalább időnk van befogadni a súlyos szavakat. A 24 év érlelte teljességet. Mindketten ismerjük Magdi történetét, így egymást kiegészítve időzzük fel életét, hiszen ott élt közöttünk. Szigliget, Szentbékálla, Kővágóörs, Köveskál, Mámapuszta, Füsszőgyártelep, Dakapuszta, Litér, majd a végállomás, a Mennyek országa. Mami, te alig vagy 5 évvel fiatalabb nála. Akár ismerhetted is volna. Ezen elgondolkodik, majd idővel hozzáteszi. Nekem is bujkálni kellett a szovjet katonák elől. Szerencsére, jobban mondva, Istennek legyen hála, nem találtak rád, teszem hozzá. Tudtad-e, mama, hogy még nálunk otthon Hébizen is járt? Kérdem tőle, és olvasom a hazaírt levelét egykori lelkivezetőjének, a jezsuita Temesi József atyának a könyvéből. Az úrinép gyermekét egy esztendőn át jól végzett munkája után nyaralni vitték. A 14 éves Magdi is elmehetette nyáron Hévízre, Kuktának. A sovány, vékonyka kislány a felszolgálók fehér pántos öntözékében sürgött forgott a konyhában, vagy a kúrszalon teraszán. Csak csillogó szemei és örökké mosolygó arca tűnt fel már az első látásra a vendégeknek. Jól érezte magát a hévízi munkában. Kellemes emlékei maradtak a fürdőhelyen eltöltött időről. Olvasom Temesi József atya könyvében. Hévízi tartózkodásának egyik kedves emléke egy fénykép. A kórszalon konyha személyzetének sorában ő is látható. 1935. augusztus 20-án küldi haza a képet a következő sorok kíséretében. Kedves szüleim és testvéreim, levelüket megkaptam. Én, hála Istennek, egészséges vagyok, amit maguknak is tiszta szívből kívánok. Ezt a képet most csináltattam 40 fillérért. Meg sem találnak rajta, pedig már sokat nőttem, de még nem híztam. Igaz, hogy jó színben vagyok, de ez a levegő változástól van. Mindnyájukat csókolom, Magda. Mindketten ugyanarra gondolunk, mama és én, a levelezésünkre, mert amikor 14 éves koromban a közeli Veszprémbe kerültem diáknak, 4 éven át hetente 1-2 levelet írtam haza szüleimnek, és a válasz pár nap múlva rendre megjött. Igaz, jó 30 évvel később történt mindez a 60-as évek végén, de a szülők tisztelete semmit sem változott. Aztán kijutunk a temetőbe, és ott rögtön ráállunk Magdi sírjára. Ide nem kell más szó, csak az imái. Hála, köszönet és kérés, hogy annak a tiszta jellemnek a példája bennünket is töltsön el. A síron pár mécses és egy koszorú, két ágú szalag felirattal. Bódi Magdi, könyörög érettünk, jezsuiták és munkatársaik. Valami meleg öröm fog el, hogy a társaim itt jártak, nem is olyan régen. Lám, egymás nyomaiban lépdelünk. Temesi atya Magdi nyomában, rendtársaim Temesi atya is Magdi nyomában, mi pedig őket követjük. Az élen Magdi jár, Jézus nyomában. Kezét nyújtja felénk, gyertek ti is Jézushoz. És lám, megmozdul az egész egyház. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,
és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nyugat-Európában a migráció támogatása miatt erősödik az antiszemitizmus. Ott ezt bátorítják, eltűrik és elfogadják. Ezzel szemben Magyarország kivételnek számít. Nálunk zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. Jelentette ki a miniszterelnök a hagyományos pénteki Kossuth rádiós beszélgetésben. Orbán Viktor azt mondta, olyan világban élünk, hogy Nyugat-Európában minden nap erősödik az antiszemitizmus. Ahogy nő a migráció, úgy nő az antiszemitizmus, és azzal, hogy az európai vezetők nem is akarják megállítani a migrációt, akarva akaratlanul növelik az antiszemitizmust Nyugat-Európában. A kormányfő arról is beszélt, Magyarországnak közvetlen érdeke Izrael stabilitása, mert ha a közel-keleti térségben háború van, vagy bizonytalanság, instabilitás, annak mi is kárvallottjai leszünk. Európa 10 leginnovatívabb országa közé kell kerülnünk 2030-ra, és cél az is, hogy legyen magyar egyetem a világ és Európa 100 legjobb egyeteme között, jelentette ki Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Széchenyi István 200 évvel ezelőtt 1825-ben alapította meg a Magyar Tudományos Akadémiát. Ennek tiszteletére az országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a Magyar Tudomány éveként ünnepli. Hozzátette, hogy az emlékév alkalmával 1200 a tudományt népszerűsítő program lesz szerte a Kárpát-medencében. A 2023-as indulása óta csak nem 1500 falusi kisbolt működését segítette a kormány a Magyar Falu program támogatásain keresztül, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos Nemes Pátron. Jopáros Alpár a csaknem 42 millió forintos támogatással megújult helyi vegyesbolt átadásán arról beszélt, a világjárvány, majd a háborús szankciók politikája miatt indult energiadrágulás következményeként kisvállalkozások sokasága került nehéz helyzetben Magyarországon. A Magyar Falu program a kezdetektől többségében önkormányzati intézmények, utak, járták felújítását, helyi vállalkozások működését, fejlesztését, templomok felújítását segítette, de az igényekhez igazodva új elemekkel is bővült idén. A falusi kisboltok továbbra is lehetséges támogatása mellett a kocsmák működését és bankjegykiadó automaták telepítését is segítik, illetve újraindul a templomok felújítására vonatkozó pályázat, ismertette a kormánybiztos. Az autizmus világnapja idén is lehetőséget teremt arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az autizmussal élő emberekre és azokra, akik őket segítik nap mint nap. A héten zajlott április másodikai világnap alkalmat adott arra, hogy megújuljon az autista.hu, a Gyöngyösi Autista Segítő Központ hivatalos oldala. A frissített tartalmak között az érdeklődők átfogó képet kapnak az intézmény szolgáltatásairól, programjairól és szemléletéről is. Április 11-én pénteken a Szent István Bazilikában az esti szentmise után a Hét fájdalmú szűzanyával a kereszt alatt címmel Nagybőjti Máriás elmélkedést tart Kovács Zoltán egyetemi tanár mariológus. A keresztutat az altemplomban végzik, majd ezután szentmise lesz. A körülbelül fél órás a Hét fájdalmú szűzanyával a kereszt alatt című nagybőjti elmélkedésre a szentmise után kerül sor. Végül a szombati időjárásról. A kezdeti napos időt fátyolfelhős idő váltja, az északkeleti ország részben már erősebbek lesznek a felhősebb körzetek. Markáns hideg front érkezik. Az egész országban előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Ugye tudtad, így nem érhet véget, Csak hosszú volt ez az ősz, ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, de mögötte már látjuk a fényt. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben őrzöm, és titkolom, hogyha kell. Míg az arcod láthatom én, míg a kezed nyújtott felé, ez a hosszú ősz még az enyém. Legyen úgy, ahogy eltalált a sorsunk. Soha már, ahogy akkor együtt voltunk. Hát legyen úgy, legyen úgy, legyen úgy. Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, te mögötte már látjuk a fényt. Lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet. Úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted. Majd lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet. Úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted. Lesz őszre tél, szenvedély, és a rosszat elfelejtjük, és tavasz nyár megtalál, minden reggel újra kezdjük. Na 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 na.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Április 5-e szombat van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Vincéket. A Vincentius latin név rövidüléséből származó Vince győztest, győzedelmest jelent. Az egyháznak több kiemelkedő Vince nevű szentje van. Az egyik a keresztény hőskor egyik legünnepeltebb vértanúja, a három nagy diakónus egyikem. A másik kettő Szent István és Szent Lőrinc. A hispániai Valenciában tett vérével tanúbizonyságot hitéről 304 körül. Ismerünk és tisztelünk egy másik újkori szentet is, Palotti Szent Vincét, akinek széleskörű apostoli és karitatív tevékenységéből virágzó szerzetesi testületek nőttek ki. 1850-ben hunyt el, a katolikus egyház 1963-ban avatta szentté. Ferreri Szent Vincét is megemlítem, aki domonkos volt, a középkor egyik legnagyobb hatású vándorprédikátora volt ő, fél Európában hirdette a bűnbánatot. 1419-ben hunyt el. És véleményem szerint a legismertebb Vince nevű szent Páli Szent Vince, aki a szervezet szegény gondozás és lélekmentés legyűrhetetlen energiájú hősem, az irgalmas nővérek és a lazaristák rendjének alapítója. 1660-ban Párizsban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Vince nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen, minden kedves ünnepeltet! kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 5-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. 1894-ben született dr. Zsedényi Béla, miskolci jogász professzor, az ideiglenes nemzetgyűlés elnöke. 1925-től 1944-ig a Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára volt, és bekerült Miskolcváros törvényhatósági bizottságába is. Emlékezete úgy él tovább a városban, hogy 1991-ben a Miskolci Egyetemen Zsedényi domborművet helyeztek el az Áper 6-os épületben, Máger Ágnes alkotását. 1993-ban egykori budapesti lakóházán a Veres Pálné utca 14 szám alatt emléktáblát helyeztek el. Miskolcon, a Martinkertvárosban pedig még egy utca is viseli a nevét. 1900-ban született Spencer Tracy, amerikai színész, aki többszörös Oscar-díjas. Elsőként nyerte el két egymást követő évben a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat. 1937-ben a Bátor kapitányok, 1938-ban pedig a Fiúk városa című filmekben nyújtott alakításaiért. Mindemellett láthattuk még őt az Öreg halász és a tenger, valamint a Vadnyugat hőskora című filmekben is. 1908-ban született Herbert von Karajan, osztrák karmester, aki a bécsi filharmonikusok vezető karmestere volt. Ugyancsak 1908-ban született Bette Davis, amerikai színésznő, aki az egyik legismertebb filmsztár volt az 1930-as években. Többek között 1935-ben a Dangerous, 1938-ban a Jezebel és 1987-ben a The Wheels of August című filmekben is játszott. 1909-ben született Albert Broccoli, amerikai filmproducer, aki az 1962 és 89 között készült James Bond filmek producere volt. New Yorkban született, teljes nevén Albert Romolo Broccoli, és olyan filmeknek volt a producere, mint az Aranypisztolyos férfi, a Holdkelte, a Polipkam és a Diamonds Are Forever. 1912-ben született Örkény István író, akinek legismertebb könyve az Egyperces novellák című gyűjtemény. 1916-ban született Eldred Gregory Peck, amerikai színész, aki 1962-ben a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat kapta a Ne bántsátok a fekete rigót című filmben nyújtott alakításáért. Mindemellett láthattuk őt a Vadnyugat hőskoram, az 1 millió forintos bankjegy, a Római vakáció, az Ő felsége kapitánya, az Úri becsület szó, az Elbűvölve, a Mennyország kulcsa és a Dicsőség napjai című alkotásokban is. 1946-ban született Bródy János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, magyar énekes, gitáros, zeneszerző és szövegíró. Híres dalaim az Amikor én még kisrác voltam, a Goodbye London, a Little Richard, a Sárga rózsa, vagy Ha én rózsa lehetnék. És meg kell említenünk az István a király című rockoperát, amely Szörényi Leventével közös szerzeménye. 1950-ben született Agneta, az Abba együttes svéd szőke énekesnője. És maradunk még mindig a zenénél, hiszen 1952-ben Budapesten született Tátrai Tibor, Liszt Ferenc díjas magyar gitáros, zeneszerző, a Latin Duo és a Tátrai Band együttes gitárosa. 1976-ban Miskolcon született Biros Péter, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, aki az év magyar vízilabdázója volt 2001-ben, 2003-ban, 2005-ben, 2008-ban és 2011-ben is. A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti és középkeresztjével is kitüntették, 2008-ban lett Eger és Budapest díszpolgára. Még ugyanebben az évben az év európai játékosává és a világ legjobb férfi vízilabdázójává választották. 2009-ben kapta meg az UNESCO Fair Play díját, és 2012-ben miniszteri elismerő oklevélben részesült. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1818-ban Nagyvenyimben hunyt el Varga Márton, természettudós, akadémiai tanár. Alsóbb iskoláit és a gimnáziumot Szombathelyen és Székesfehérváron végeztem. majd Győrben bölcseleti tanulmányokat folytatott. Először Komáromban tanított középiskolában, majd a Nagyváradi Akadémiához nevezték ki természeti és gazdasági tudományok tanárává. Innen 1809-ben a Győri Akadémiához helyezték át professzornak, majd az Érci apátság jószág kormányzója lett. Akadémiai tanárként sokat tett a természettudományok magyar nyelvű megismertetéséért. Három kötetes tankönyve a 18. századi tudományos eredmények magas színvonalú összefoglalása. 1796-tól volt tagja az Erdélyi Nyelvművelő Társaságnak. Mint nyelvművelő is a tudomány szaknyelvének kialakításán fáradozott. Fő művei a Gyönyörű Természet Tudománya és a Csillagos Égnek című alkotások. 1935-ben Rómában hunyt el Vecsei Ferenc, a Vecsei család híres hegedű művésze. Atya Vecsei János, majd Hubai Jenő tanítványa volt. Berlinben Joachim Józsefnél tanult. 10 éves korában Berlinben lépett fel először. Hangverseny útjai során bejárta Amerikát és Kelet-Ázsiát is. Elegáns játékmodorával, virtuóz készségével világhírt szerzett. Zeneműveket is írt, magyar virtuóz szólódarabokat hegedűre és szalondarabokat is. 1937-ben Budapesten hunyt el Ódry Árpád színész, aki színész családba született, 1876. szeptember 25-én Budapesten. 1898-ban kapta meg diplomáját az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián, és ezután vidéki évek következtek életében. Játszott Kolozsvárot, Debrecenben, Kassán és Temesváron is. 1904-ben szerződött a budapesti Vígszínházhoz, amelynek játékstílusában nem sikerült beilleszkednie. Végül levélben ajánlotta fel tehetségét Somló Sándornak, a Nemzeti Színház igazgatójának. Így lett a következő évben az ország első társulatának tagja. 1912-től rendezője, 23-tól örökös tagja, 31 és 35 között pedig az intézmény főrendezője. 1920 és 22 között ő volt a Budapesti Színész Szövetség alelnöke, majd 25-től elnöke. 29-ben lett a Színi Akadémia tanára, 30-tól igazgatója, 1917-ben pedig a Fészek Művészklub igazgatójaként működött. Mindemellett tagja volt a Kisfaludi Társaság Shakespeare Bizottságának, 29-től pedig a Magyar Rádiónál dramaturgi és főrendezői feladatokat is ellátott. Színészként elsősorban tragikus szerepeket osztottak rám. Eredeti beszédhibáját nem kis nehézségek árán küzdötte le. Utána a tökéletességig fejlesztett beszéd kultúrájával tűnt ki, és tanárként is a tiszta, kulturált beszédstílus átadásán fáradozott. Az első színészek egyike volt, aki a klasszikus szerepeket is realisztikusan, pátosz nélkül adta elő. 1977-ben Los Angelesben hunyt el Zádor Jenő, magyar zeneszerző, aki Bécsben és Max Regernél Lipcsében tanult zeneszerzést, valamint zenetudományt. 1922-től a Bécsi Új Konzervatóriumban, 35-től a Budapesti Zeneakadémián tanított. 1939-ben vándorolt ki az Amerikai Egyesült Államokban. 1940-től Hollywoodban tanított, és főként filmzenéket komponált. Stílusában Reger és Richard Strauss követője volt. 2011-ben Budapesten hunyt el Komlós Juci, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Jászai Mari díjas magyar színésznő. Komlós Vilmos és Pintér Irma színművészek gyermeke, Komlós András színművész testvére, Földesi Géza színész, színházi rendező és színigazgató volt felesége, Földesi Margit színművésznő édesanyja. Tanulmányait Rózsahegyi Kálmán színművészeti iskolájában végeztem 1935-ben. Először a Király Színházhoz szerződött, majd Szegeden, Miskolcon, a Szabad Színházban és a Fővárosi Operett Színházban is játszott. 47 után a Művész Színház, a Magyar Színház és a Vidám Színpad művésze lett. 57-től a József Attila, 65-től pedig a Thália Színházban lépett fel. 1977 óta a Nemzeti Színház tagja. Eleinte naiva és szubrett szerepeket játszott, később jelentős karakter színésznővé vált. A színház mellett számos jelentős filmben szerepelt, így például az Aranyemberben is. A közönség jól ismerhette a Szomszédok című teleregény Lenke nénieként. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1846-ban a Balaton Gőzhajózási Társaság megtartotta első közgyűlését. Az alapszabályt kézírásával Kossuth Lajos írta. A társaság gróf Széchenyi István elnökletével 1945. december 27-én alakult. 1903-ban a magyar labdarúgó válogatott először aratott győzelmet. A magyar labdarúgó válogatott második hivatalos mérkőzését játszotta Budapesten a Millenáris sportpályán. A cseh labdarúgó válogatott ellen győztek 2-1-re. Ez egyben a magyar válogatott első győzelmét is jelentette. A válogatott történetének első magyar gólját Borbás Gáspár rúgta. És végül, de nem utolsó sorban, 1927-ben római látogatása során gróf Bethlen István miniszterelnök olasz-magyar barátsági szerződést írt alá. A magyar kormány revíziós törekvéseihez Olaszországban talált szövetségest. Mussolini legfőbb célja a szerződéssel Jugoszlávia elszigetelése volt. Kedves hallgatóink, április 5-ei kalendáriumunkat hallották.
Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyúlnék, minden évben négyszer virágba borulnék, nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Ha én ablak volnék, akkor a nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomol. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek halálosra volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játék.